Kezeinek cselekedetei hűség és igazság, minden ő végzése tökéletes. Megingathatatlanok örökké, mindvégig, hűségből és egyenességből származottak. Bátságot küldött az ő népének, elrendelte szövetségét örökre, szent és rettenetes az ő neve. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, foglaljunk helyet, keressük ki az énekeskönyvünk 488. számú dicséretét, 488. számú dicséretünket énekeljük mind a négy versével, folyamatosan az Úr szentségét, fenségét magasztaljuk, ennek az örömével tegyük, imádjuk az Urat. Folytassuk imádsággal. Istenünk, mennyei atyánk, a gyülekezet közösségében olyan csodálatos átélni szentségedet, fenségedet, nagyságodat, hát még erről énekelni, így imádva téged, hódolni előtted. Ha fizikailag nem is lehetünk együtt, de mégis az internet lehetőséget ad arra, hogy egy gyülekezetként, egy szívvel magasztaljuk a te fenségedet. Urunk, a te csodáidról énekeltünk, isteni nagyságod bizonyítékairól, valóban minden betölt isteni személyed, felfoghatatlan, mindenható volta, és mégis, Urunk, a legteljesebben olyan egyszerű emberi módon mutattad ezt ki, hiszen az Úr Jézusban láthatjuk mi is, szent lelkedés igéd által, ki is vagy te mennyei atyaként. Köszönjük, hogy az Úr Jézus nem csak Isten, hanem ember is. És köszönjük, hogy mint Isten ember, ő is szent életet élt, ő is imádott téged tökéletesen, és áldunk, Urunk, hogy mi is ezért tehetjük ezt. Urunk, itt a gyülekezet közösségében sokkal könnyebb nekünk is téged dicsőítő életet élni. Te tudod, Urunk, hogy a hétköznapokban nem mindig megy, de áldunk téged, hogy akkor is van szabadítás, ha elbuktunk, elestünk, ha a körülményeink, a hétköznapi bajok közepette meggyengült a bizalmunk, vigasztalásra szorulunk most is talán éppen. Köszönjük, hogy te akkor is ott vagy szent Istenként, és tudod, hogy hogy segítsél. Köszönjük, Urunk, hogy ezen a héten a temetőben is szólt a te vigasztaló igéd. Áldunk, Urunk, hogy a temetésen is, a gyászban is felragyog mindig szabadításod valósága. Köszönjük, hogy az Úr Jézusban a halált is legyőzted, nem csak a testét, hanem a lelkit. Kérünk téged arra, adj a gyászoló testvéreinek is továbbra is vigasztalást, és velünk együtt hagyd tudjanak lelki szemeikkel rád tekinteni. Szeretnénk látni, Urunk, a mennyei dicsőségedet, a hirdetett igén keresztül is, és közben pedig itt a földön élve szeretnénk folytatni a dicséretet, a téged dicsőítő szent életet. Köszönjük, Urunk, hogy Jézusért ez lehet. Az ő nevében hallgass meg imádságunkat, fogadd kedvesen imádatunkat. Amen. Istenek ígéjét, testvérek, Mózes harmadik könyvének a 19. részéből olvasom, a 19. rész első két versét, a 9., 10., majd a 17., 18. bibliai verseket. Mózes harmadik könyve, 19. részének első 2., 9., 10. és 17., 18. verseit olvasom. Hallgassuk az Úr írott igéjét, vagy figyeljünk az ő üzenetére a hirdetett igében. Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván: szólj Izrael fiainak, egész gyülekezetéhez, és mondd nékik: szentek legyetek, mert én, az Úr, a ti Istenetek, szent vagyok. Mikor a ti földetek termését learatjátok, ne arasd le egészen a te meződnek szélét, és az elhullott gabonafejeket fel ne szedd. Szőlődet se mezgéred le, és elhullott szemeit se szedd fel szőlődnek, a szegénynek és a jövevénynek hagyd meg azokat. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek. Ne gyűlöld a te atyád fiát szívedben. Fedd meg a te fele barátodat nyíltan, hogy ne viseld az ő bűnének terhét. Bosszú álló ne légy, és haragot ne tarts a te néped fiai ellen, hanem szerest fele barátodat, mint magadat. Én vagyok az Úr. Gyümölcsérés idején otthon nekünk mindig figyelni kellett a szőlőskertet, gyümölcsfákat, mert a madarak, amelyek csapatostul érkeztek, szívesen megették volna, és a vidéki ember ilyenkor még egy szem szőlőszemet is, egy gyümölcsöt is sajnál tőlük. Általában úgy szokták például a seregélyek, hogy egy-kettő érkezik felmérni a terepet, aztán egy idő után az egész csapat jön. Természetes volt tehát, hogy mi figyeltünk rájuk, és elijesztettük őket. Keresztényi módon ijesztettük el őket, természetesen, tehát nem dühösen, haragosan, de jeleztük, hogy mi nem örülnénk neki, ha idő előtt szüretelnének, vagy gyümölcsöt szednének a madarak. Amikor viszont a gyümölcsedés ideje érkezett el, akkor mi is, a fán is, vagy a szőlőn, ha maradt egy-két szem, azt úgy jó szívvel ott hagytuk. Majd a madarak megeszik. És emlékszem, hogy én különösen kicsi gyerekkoromban kifejezetten örömmel vettem észre, ha oda repült valamelyik madár, és láttam, hogy csipegetett a ott levő szőlő, az elhullott szőlőszemekből, vagy a gyümölcsfán, például a cseresznyefán, megette azt a ott fennmaradt finom gyümölcsöket. Mert hát csak kell lenni neki is. Érdekes, hogy előtte féltettük tőlük, de utána már nem probléma. És amikor én ezt láttam, ma is emlékszem, tényleg mindig eszembe jutott, hogy igen, mert Isten gondoskodik az állatokról, a madarakról is. És hát az ott maradt gyümölcsszemek, azok a madaraknak milyen finom eledel lehetnek. Isten gondoskodik a teremtményeiről. A szentség törvényben, amit most így a napokban, hetekben a Mózes harmadik könyvében olvasunk, hallottuk, ismét Istenünk szentségéről beszél. Én nem tudom, hogy amikor olvassátok ezeket a kijelentéseket, nem furcsa-e, vagy esetleg nem érezte-e valamelyikőtök, hogy már megint ezt kell Istennek mondani, hogy én szent vagyok. Hát már ezt mondta párszor. Miért kell annyiszor mondani? De mindegy, tény, hogy itt van az igében újra. Ki akarja az Úr emelni, hogy ő szent. De az is látszik, és a 9.-10. versek fényében különösen is ezt szeretnénk ma megvizsgálni, hogy ez a Szent Isten, aki egyébként szerető Isten is, hallottuk a szeretet törvényről is a 17.-18. versekben, hogyan gondoskodik népe szegényeiről, a rászorulókról. Övéi legyenek szentek, halljuk a kijelentésben, az övéi legyenek szeretetteljesek, az övéi gondoskodjanak a szegényekről, de közben ez az ő szentsége, az ő szeretete, az ő szegény gondozása. Három ezbetűs betű, hogyha így mondjuk, hogy szegény gondozás. Valamit az övéi tesznek, övéi megélnek, de ez közben az övé. És ha emlékeztek, a szent szó éppen erre utal. Szent mit is jelent? Valakihez tartozni, valakié lenni. A szent, szerető, szegényekről gondoskodó Isten, gyermekei népe, ugyanilyenek, hogyan látszódik meg tehát, különösen ebben a isteni jellemzőben, nagyon gyakorlatias módon, ugyanakkor mégis a hívő ember és az Isten népe lelkületét közvetítve, hogy Isten gondoskodik a rászorulókról. Én nem tudom, hogy akik részt vesztek az Isten tiszteleten, itt vagy az interneten keresztül, te magadat rászorulónak érzed most inkább, a szónak a fizikai értelmében szegénynek, rászorulónak, de természetesen ez mindenképp vonatkozik a szó lelki értelmében vett szegény, rászoruló vagyok érzésekre is, vagy olyan valakinek, aki észrevehetem, hogy van szegény, rászoruló testi vagy lelki értelemben körülöttem, én is megélhetem. A 9.-10. versekben lett leírt kijelentés, akkor is igaz, hogyha gazdagok vagyunk a szó minden értelmében, és akkor is, ha szegények vagyunk. Isten népi életében akkor is voltak gazdagok, szegények, az Úr törvénye akkor is állt, és a lelkületen volt a hangsúly. Milyen Isten lelkülete? Milyen az övéi lelkülete, amennyiben tudják, hogy a mi Istenünk a szegényekről így gondoskodik? Az első tehát a gondolatban nézzük meg, hogy milyen az Úr szentsége, és az Úr népének a szentsége, a szentség lelkülete. A 488. számú dicséretet énekeltük háromszor szent kijelentéssel, és remélem emlékeztek, hogy Ézsaiás könyvében van a legteljesebben és a legmagasztosabban kijelentve nekünk Isten szentsége. Szent, 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 a seregeknek ura, teljes mind a széles föld az ő dicsőségével. A szentség Istennél most emlékezhetőül vegyük át újra, azt mutatja, hogy ő mindenek felett való. Transzcendens. Ő túl van mindenen. Igazából ő ennyire elkülönült, és mégsem távol levő, még az elveszett világtól sem, a bűnös embertől sem, hát még népétől. Az ő isteni tökéletessége, tisztasága bűntől mentes, gonoszságtól mentes, de éppen a Mózes harmadik könyve is azt hirdeti, valahogy ez a mennyei dicsőségben szent Isten a földön is jelen akar lenni. Dicsőségesen szentül. De a földön már bűneset utáni állapotok vannak. És mégis valóság Isten szentsége még a földön is. Épp a Mózes harmadik könyve hirdeti olyan hatalmasan, hogy ez azért lehetséges, mert az Isten szerető is, mondjuk ki, azaz kegyelmes, és gondoskodni akar a bűn miatt lelki értelemben szegényekről. Emlékeztek, mikor Jézus azt mondta, boldogok a lelki szegények, az arra is vonatkozik, hogy az Úr Jézust ismerő tudja, hogy én Isten nélkül, Isten szentsége nélkül mindörökre elvesznék. De az Úr Jézusért olyan lehetek, mint az Isten. Övének a szent élete tükrözi az Úrét. Az Istennek a követése, az Istennek az utánzása. Ezt olyan furcsa kimondanom, nekem is, mikor készültem, úgy bennem volt, hogy utánozni Isten. De valahogy mégis erről van szó. Aki látja a hívő embert, aki ismeri az Ószövetségben is Isten népét, Izraelt, akár a pogány népek is, mondjuk a kánaániak, vagy az egyiptomiak, ahonnan kiszabadultak, Kánaánba pedig bementek, akik ismerik az Isten népét, látják, hogy milyen az Isten. Ezért fontos, hogy az Úr szentsége, lelkülete az ő népe szentségében, lelkületében. Ugye ez csak Isten által és Isten kegyelme által lehet. És ezért olyan megható, hogy az Új Szövetségben ezt nagyon világosan ki is jelenti az Úr, hogy ez Jézusban valóság. Korintusi első levél első részének 30. verse, Jézusra mondja, hogy ő lőn nekünk Istentől igazságul, szentségül, bölcsességül, váltságul, Jézus szentsége. Ez azért nagyon fontos, mert így már akkor nem erőlködés a szentség megélése, a szentség lelkülete, meg a gyakorlása a hívőknek, nem erőlködés, hanem hit által Jézus Krisztus szentsége megmutatkozik, megvalósul. Amikor az Úr Jézus megélte ezt, ő is a bűneset utáni világban élte meg. Most gondoljuk el, hogy úgymond a mennyben szentnek könnyű lenni, ott ugye minden tiszta és tökéletes. A hitben elhunyt szeretteink ezt már tapasztalják, de a földön? Ugye itt hallottuk a szeretet törvénynél, ne légy bosszúálló, haragot ne tarts a te néped fiai ellen, még az Isten nép életében is van bosszúálló érzés, haragérzés, vagy esetleg, akik a 9.-10. versek szerint nem tartották be a törvényt, akkor ők bizony mindent learadtak. Nem hagytak semmit. Bűneset utáni világban élte meg Jézus is a szentséget, a szeretetet és a szegényekről való gondoskodást. Mivel ő ezt megtette, ezért lehetett az Ószövetségben is már előre tekintve ígéretképpen átélni mindezt. Mózes is és az összes többi Izrael népe tagja azért lehetett szent, azért szerethetett így a lelkületében, és azért élhette ezt meg, mert számukra is az Úr Jézus, mint messiás, az ígéretek messiása valóság volt. Itt azt akarja kiemelni az ige, erre térünk most már rá még részletesebben, hogy nem csak az akkor és ott a szent sátorban, nem csak a szentebb életkörülmények között, most mi így mondanánk, hogy nem csak az Úr napján, mikor a gyülekezettel együtt vagyunk, bár ugye most nem lehetünk együtt a templomunkban. Most még a templomunkban sem mehetünk be, igaz, mert most ott átalakítás alatt van valami, átépítés alatt. Nem lehetünk együtt, de amúgy se lehetnénk együtt, ugye a vírus helyzet miatt. Pedig ha együtt vagyunk, akkor könnyebb, szentebbnek is lenni talán, mert hát erősítjük egymást. De a kultuszi körülményeken túl, ez az ige éppen ezt emeli ki nekünk a 9.-10. versekben különösen is, hogy a hétköznapi életben, az élet minden területén az Úr népe szentsége látszik. Az Isten szentsége népén keresztül. Itt a 10 parancsolatnak a magyarázata van, ha tegnap olvastuk ezeket a verseket, a napi csendességben emlékezhetünk, kezdődött a szülő iránti tisztelettel, mondjuk így a szentség otthon kezdődik, hogyan élem meg otthon, aztán hallottunk gazdasági, társadalmi, szociális élethelyzetekről a 10 parancsolat kapcsán, mai modern kifejezésekkel is elmondhatnánk, mi Budapesten valószínű nem mezőgazdasági munkát végzünk, de ha a kertbe dolgozunk, és, vagy a kertbe meghívunk valakit, aki ott kertészkedik helyettünk, vagy itt a templomkertbe van tavaszi kertészkedés, tisztítása a kertünknek, itt is van, hogy dolgozunk, fizikailag is megélhetjük azt, amit itt a 9.-10. versben tapasztalunk, olvasunk, de így Budapesten inkább másfajta körülmények között, de az igének az üzenete a lelkület szempontjából az igaz ránk is. A 9.-10. versekben arról van tehát szó, hogy az aratás a szület idején az Úr népe szentsége abban látszik, hogy hagynak ott a gabonaföld szélén gabonaszálakat, azt nem aratják le, illetve a szőlő szemeket is hagytak, szőlő, akár fürtöket is hagynak a tőkén, illetve ha lehullott a szőlőszem, ott hagyták. Miért hagyták ott? Mert az Úr szentsége szempontjából, a szent ugye azt jelenti valakié, akkor az Úr szentsége szempontjából ez nem az enyém, ez valaki másé. Kié az, amit ott hagyok a gabonaföld szélén, gabonaként? Kié az, az a szőlőföld, szőlőszem, ami ott marad a szőlőskertbe a születkor? Az Úré. És majd azért lesz, akinek szüksége lesz rá. A szentség lelkületét akarom itt kiemelni, tehát nagyon gyakorlatiasan, de a lelkületen van a hangsúly, hogy a hívő ember is a szent szóból következően, amit jelent, ez nem az enyém. Pedig, ha ott marad, most gondoljuk el, hogy nagyobb földterület volt valakinek, az nem kis pénz. Mennyi profitom lehet abból, ami az enyém? Az aratás a szület idején. A profit szó az számunkra ismerős modern szó, ugye? Profit. Mennyire gazdagodjak meg abból, ami az enyém? De ez a kijelentés arra utal, igen ám, de itt minden az Úré. És a 9.-10. versek ezért is ragadtak meg engem a készülés során, mert itt különösen is látszik azt, hogy minden, ami a miénk, az az Úré tulajdonképpen. Emlékeztek, a 8. parancsolat, ne lopj parancsolat, pozitív háttere az isteni jellemzők szempontjából is lelkülete, micsoda? Az Úré a föld és annak teljessége. Minden az Úré. Ő viszont az még a, úgymond a bűneset után is az embernek ajándékba adja. A bűneset utáni ember, a bűnös ember is ajándékba kap egy csomó mindent Istentől. Ez az ő kegyelme miatt van. Az övé pedig pláne. Csak azt szeretném kiemelni, hogy itt arról olvasunk, hogy amikor majd a földetek termését összegyűjtitek, a gabonaföldeket learatjátok. Itt még szent sátoros időszak, amikor vándorolnak a pusztában. Itt mannát ettek. De ez a kijelentés utal előre. Benne van az isteni ígéret, hogy már be fogtok menni az ígéret földjére, ott lesz gabonaföld, lesz szőlőskert, meg fogtok gazdagodni. Az Úr szentsége ígéretképpen is felragyog ebben a kijelentésben. Most is egy csomó mindent adtam már nektek, gondoljunk arra, hogy Egyiptomból kiszabadulva is mennyi mindent hozhattak magukkal, mert az Úr parancsolta. De amikor meg bemennek, akkor pláne igaz lesz, hogy bőséggel adok nektek, mert az enyémek vagytok. Mondja is itt a kijelentésben, szentek legyetek, mert én az Úr, a ti istenetek, szent vagyok. Az enyém, a tied, ezek nagyon fontos kijelentések. A 8. parancsolat szempontjából vegyük komolyan. Ne csak arra gondoljuk, hogy nem szabad lopnom, hanem az enyém, a tied, mert az Úrtól kaptuk ajándékba. És az Úr nem azt mondta, hogy nem szabad gazdagodnotok. Pont ellenkezőleg azt mondja, én bőséggel akarok adni, mert az enyémek vagytok. Az Úr szent népe lelkülete mutassa, tükrözze az Istennek ezt a lelkületét is, hogy ő bőséggel ad. Ezért mondja, hogy az Isten népe is olyan legyen, mint az Úr, legyen nemes lelkű, legyen adakozó szívű, legyen bőkezű, ilyen kifejezéseket írtam föl, ezekkel lehet fordítani az itt szereplő ősi kijelentést is, nagy lelkű, legyen nagy lelkű. Mert ilyen az Isten, ilyen volt velünk is. Minden, ami az enyém, szent nekem, mert az enyém, de ez az Úré. És emlékeztek, hogy az Úr, amit ad nekünk, azt azért adja egyrészt, hogy az ő dicsőségére, hogy örömet adjon nekünk, élvezzük, illetve, hogy mint a sáfárok használjuk. Arra, amire az Úr akarja, hogy használjuk. Ezeket azért kell elmondani, mert a szegényekről való gondoskodás, ez lesz a harmadik gondolat, csak így fog ezzel a lelkülettel megvalósulni. Én nem tudom, hogy ti voltatok-e már úgy, hogy egy kéregetőnek adtatok valamit. Azért adtátok oda, mondjuk autóval mentetek, és akkor ott van a kéregető, és az ember lelkiismerete megszólal. Inkább adok, mert akkor nem lesz lelkiismeret furdalásom. Vagy adok már neki, mert nem akar arrébb menni. Akkor megszabadulok tőle. Vagy pedig jó szívvel adok-e? Hagy mondjam el, testvérek, hogy én nagyon ritkán adok az ilyen kéregetőknek. Nagyon ritkán adok, legalábbis pénzt. Mert neki nem arra van szüksége. Csak a példát azért akartam mondani, hogy a lelkületem nekem is lehetne nagyon hamis és gonosz. De hogyan élem meg a nemes lelkű, az adakozó szívű, a bőkezűen adakozó szívű lelkületet gyakorlatban, akkor, amikor nem mezőgazdaságban dolgozom, hanem élem a hétköznapi életemet itt Budapesten, vagy bárhol, ahol lakunk. Az Úr erről beszél tehát, hogy az ő szentsége, az első gondolatban az ő szentsége, az övé szentségében, különösen azért, mert amit az övének adott ajándékba, azt az övé tudják, hogy kitől kapták, és tudják, hogy a lelkületem az Úrtól kapottakkal, akkor is, ha az enyém, az a nemes lelkűséget, de most mondjuk így a szeretetet tükrözi. Az Úr szeretete is ugyanis ott van az igében. A 19. rész 18. versében van ez a mondat, amit maga az Úr Jézus is idézett, emlékeztek a szeretet nagy törvényében, szeresd fele barátodat, mint magadat. De itt is halljátok, hozzáteszi a kijelentésben az Úr lelke, én vagyok az Úr. Tulajdonképpen mind a három felolvasott ige szakaszból, két-két verset olvastam fel, ott volt az Úr személye, hangsúlya, hogy ő kicsoda. És ha belegondoltok, mikor ezt mondjuk, hogy az Isten nem csak szent, hanem ő szerető Isten, akkor az Úr kifejezésben ez önmagában benne van. Emlékeztek, hogy mit is jelent az Úr? Az Ó is az Új Szövetségben. Miért mondjuk mi Jézusra, hogy Úr Jézus? Jézus Krisztus az Úr. Az az Isten az Úr, aki Mózesnek kijelentette, hogy vagyok, aki vagyok. Ez a szó jelentése. Tehát ő nem csupán szent és fenséges, örökkivaló Isten, az ő isteni nagysága, hanem az ő isteni közelléte. Az Úr kifejezésben benne van. Veled vagyok. Itt vagyok. De most mondom a legszebbet. A tiéd vagyok. A tiéd vagyok. Te meg az enyém. Halljuk, testvérek, a szentség gondolatában. Az Isten szent, az övéi szentek, az Úréi vagyunk, mi ezt mondtuk. De az Úr meg azt mondja, igen, én meg a tiéd. Nekem olyan megható a Bibliában, hogy a legmélyebb példa Isten igében, az Ó és az Új Szövetségben a férj és a feleség, illetve a vőlegény és a mennyasszony szeretett kapcsolata. Mert ennyire egyek. És az Úr azt mondja, az Úr szereteténél vagyunk, tehát az Úr kifejezés, én is úgy általában halljátok, ezt mondom most is, Úr. Mert nekem így a legszemélyesebb az Úr, az Isten, Jézus is. Általában Jézus is úgy szoktam mondani, hogy Úr Jézus. Nekem önmagában ezt úgy nehéz kimondani, hogy Jézus. Leírni is én nekem olyan nehéz, nem is nagyon szoktam. Ha én írok tanulmányt, vagy írom a vázlataimat, én szinte soha nem szoktam így leírni, hogy Jézus, csak úgy magában. Mert nekem az úgy nem annyira személyes. Nekem úgy személyes, hogy Úr Jézus, vagy Jézus Krisztus. Nekem így személyes gyerekkorom óta. Az isteni szentség, szeretet az Úr kifejezésben is benne van már, és ezért nekem olyan üdítő lett ez az egyszerű tény, hogy itt a 19. részben, amikor a 10 parancsolat magyarázata szempontjából a szentség törvényben az Úr tisztázni akarja, hogy az ő népe, lelkülete meg életgyakorlata hogyan mutatkozzon meg, akkor ide akarta leíratni az Úr a szeretet törvénynek ezt a második részét. Azért mondom, hogy második, mert emlékszünk az első része, amit Jézus idéz, szeresd az Urat a te Istenedet. De a hangsúly most elsőrenden azon van, hogy Isten az Úr szeretete irántunk, a szentsége miatt is éppen, az ő Úr volt miatt, ezért lehetünk az ő népe, és azt mondja az Úr, tehát ha olyanok vagytok, mint én, olyanok akartok lenni, mint én a hétköznapokban, akkor ti is szeressetek. Azt a kijelentésben természetesnek veszi, hogy őt szeretjük. Ezért szeretném így kiemelni, én vagyok az Úr, ez ezt is jelenti. Aki ezt komolyan veszi, hiszi, hogy én vagyok az Úr, azaz Isten az én Uram, a népének az Ura, az szereti az Istenét. Aki ezt nem veszi komolyan, az utálja és gyűlöli. Emlékeztek, nem mondhatjuk, hogy Istent kevésbé szeretem. Ugye? Ilyet nem mondhatunk. A feleség és a férj mondhatja egymásnak, drágám, most kevésbé szeretlek. Hát az nem esik jól. Mi, amikor jobban szeretsz, akkor jobb nekem? Nem. A szeretet azt jelenti, hogy megvan a szeretet kapcsolat. A szentség fogalom ugye erre utal. A fele barát iránti szeretet. És az is nagyon bátorító ebben a történetben, én így szeretném mondani, hogy bátorító, pedig én nekem a harag, a bosszúállás érzése, az nekem nagyon gyenge pontom. Ezt én a gyerekeknek, a gyerekisten tiszteltem, meg gyerekheteken mindig el szoktam mondani, hogy én nagyon tudok haragudni. Számomra a harag kérdése, vagy a gyűlölet kérdése, a bosszúállás érzése, a bosszúállás vágya. Látok valakit a tévében, mondjuk egy politikust, aki valamit csinál, nem csak választások előtt, és bennem van egy érzés. De ugye a politikus is fele barát, ellenfél vagy ellenség. Hogy mondjuk? Ugye jó lenne, a politikában sem ellenségek lennének a különböző pártok tagjai, igaz, hanem ellenfelek legfeljebb. Mert én a focit ugye nagyon szeretem, meg tudom is művelni, a fociban is ellenfelek vagyunk. Ha ellenségnek tartom valamelyik focis társamat, aki ugye az ellenfélbe játszik, akkor lerugom, neki megyek, ha lehet, úgy rugom le, hogy eltöljön mindene, mert én most már ellenségnek érzem. Az élet minden területén megélni a szeretetet. Az Úrtól kapott szeretetet. Mi van a szívben? Ezt mondta, hogy ne gyűlöld a fele barátodat, bosszúálló ne légy, haragot ne tarts a te néped fiai ellen, hanem szeress fele barátodat, mint magadat. Ez volt a 18. vers. Előtte pedig így mondta, ne gyűlöd a te atyád fiát szívedben. Mi van a szívben? A lelkület kérdése. De itt azért mondja, mert mi van az Isten szívében? Mi van az Isten szívében? Mi van az Isten népe szívében? Amikor a fele barát iránti szeretetről van szó. Emlékeztek, Jézus is ezt megélte, és mivel Jézus megélte, mi is megélhetjük. Hit által a miénk. Az Úrhoz tartozó így tud szeretni, mert az Úrhoz tartozik, és az Úré. Emlékeztek, hogy amikor az volt a kérdés, hogy Jézus szereti az övéit, ott a nagycsütörtök estén, a lábmosásnál, ott is ott volt, hogy Jézus azért mosta meg a tanítványok lábait, mert a tanítványok kérték? Nem. Emlékeztek, hogy miért mosta meg Jézus a tanítványok lábait? Még csak azért sem, mert piszkos volt. Ugye azért mosta meg, mert Jézus tudta, kitől jött, kihez megy, tudta, hogy eljött az Úr, hogy átmenjen az Atyához, az Úr Jézus is, a földön élő Úr Jézus közvetlenül a kereszthalál előtt van, és a Gecsemáné kerti imádsága előtt van. Ott vannak nagycsütörtök estéjén, pár óra múlva megfeszítik. De Jézus még ott is arra figyel, hogy ki az Úr. Ugye Jézus mindig így mondta, hogy Atyám, mert ő egy az Atyával. Neki nem azt kellett mondani, hogy Uram, Atyám. És Jézus az Atyára figyel, szent kapcsolat az Atyával, és szereti az övéit. Pedig ugye ott van Iskáriótes Júdás, aki készül elárulni. Ott van Péter, aki meg fogja tagadni. De őket is szereti, Jézus. Még Iskáriótes Júdás iránt is Jézus a szeretetét kimutatta. Szeresd fele barátodat. Ezt akartam csak kiemelni a példákkal is. Jézus, mint példa is van előttünk itt, hogy nem akkor használja ezt a kijelentést, hogy szeresd fele barátodat, amikor azt mondja, amikor olyan jó érzésekkel vagy tele, amikor a fele barát is olyan rendesen viselkedik, és a legszívesebben átölelnéd, mert ő is olyan rendes. Nem ezt mondja, pont az ellenkezője. Amikor a szívünkben, az érzéseinkben harag van, bosszúállás, gyűlölet. Ez lenne. Így mondtam, hogy van. De csak azért mondom így, hogy van, mert ott van. Igen ám, de hogyha én tudom, hogy az Úré vagyok, az ő szentsége, az ő lelkülete, mi van az Úr szívében, akkor már tudom, hogy akkor ami bennem van, az most csak érzés. Én nem így fogok viselkedni. A bűneset utáni világban bennünk még lehetnek ilyen érzések, gondolatok, vágyak arra, hogy ne szeretettel viszonyuljak a másikhoz. De a lelkület milyen? Isteni a lelkület. Olyan a lelkület, mint Jézusé. Ez ugye áldozattal jár. A régi természetünk, aki én is vagyok Jézus nélkül, Isten nélkül, a régi természetem, nekem is, meg a tiétek is, a régi természetetek gyűlölni akart, haragudni, bosszút állni. De mi már az Úré vagyunk. Nekünk már a krisztusi szív, a krisztusi természet a részünk. Én vagyok az Úr. Ez a kijelentés nem azt akarja mondani, hogy vedd tudomásul is, féljám tőlem, mert ha nem így viselkedsz, akkor annyi neked. Itt nem ezért mondja az Úr, hanem hogy tudd meg, hogy ki vagyok neked, te ki vagy nekem, a szentség szempontjából az Úr szeretete. A szeretet lelkülete. És a folytatás miatt Jézusnak ezt a fajta övé iránti szeretetét is, sőt, ugye még az ellenségei iránti szeretetét is Jézusnak a korintusi levélben így fogalmazza meg Pál az egyik jellemzővel. Jézus Krisztus gazdag lévén szegényé lett, érettetek, hogy ti az ő szegénység által meggazdagodjatok. Ezt az övéinek mondja. Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus jó téteményét. Jó tétemény. Gazdag lévén szegényé lett, érettetek, hogy ti az ő szegénység által meggazdagodjatok. Isteni szentség mennyi mindennel rendelkezett Jézus. De ő szegényé lett, hogy ti meggazdagodjatok. Megint a szentség, a szeretet gondolata együtt Jézusban, és itt lépünk tovább, hogyan gondoskodik a szegényekről, a rásorulókról az Úr. Az Úr szentsége, az Úr szeretete, az Úr szegény gondozása. A gyakorlatban, bűneset utáni világban, akkor és ott, és itt és most. Már volt rá utalás, most csupán a hangsúlyt hagyd tegyem újra meg, az Úrnak a szegényekről való gondoskodása különösen is mutatta azt, hogy ő szent, és hogy az ő népének mit jelent a szentsége, mi mindent kaptunk az Úrtól, mi is, és amit kaptunk, szeretettel hogy tudjuk használni, mint sáfárai az Úrnak, és ezen keresztül az Úr hogyan gondoskodik azokról, akik talán kevesebbet kaptak nálunknál az Úrtól. E földön ígéretképpen elhangzik, hogy az Úr gazdagon, bőségesen ajándékozó Isten, és ez így van, de mindig lesznek, akiknek kevesebb jut. Mert az Úr nem kommunizmust akart építeni, hanem az Úr az Isten országát építette, ahol vannak gazdagok és szegények. Különbözőek vagyunk. Egyébként a szent szóban ez is benne van. Megkülönböztetett. Különböző. A jövedényeknek és a szegényeknek Isten különösen is adni akar. Itt, mintha ellentmondás lenne Istennek a lényében, személyében. Hát, ha ő bőségesen ad, akkor miért vannak szegények? Egyébként nem tudom, hogy ezen gondolkoztunk-e már, akár hívőként is. Hát nem megtehetné az Úr, hogy ne is legyenek szegények. Igaz? Megtehetné. Mindenki ugyanolyan gazdag legyen. Vannak olyan közösségek, akik lehet, hogy így építik fel a maguk közösségét, úgymond keresztény közösségét, hogy mindenkinek egyformán van. De ugye ismerjük, hogy a Bibliában nem így beszél Isten magáról. Mert nem az a kérdés, hogy gazdag vagy szegény valaki, hanem hogy kié. Gazdagként vagy szegényként, és az Úr népe tagjaként tapasztalja, hogy bőségesen ad az Úr. A 23. rész 22. versében olvasunk arról, nem sokára a napokban is a csendességben ez jön sorra, hogy amikor az aratási ünnep van, amit mi pünkösnek is mondhatunk, amikor az aratási ünnep van, akkor az Úr az ünnep leírásának a kijelentése végén oda teszi ezt az igét, hogy tehát a földednek a szélét hagyd meg, megismétli. Még az ünnepen is jusson az ő népének eszébe, ünnepen, ami azt jelenti, hogy gazdagon adott az Úr, aratunk. Kezdődik az aratás, meg befejeződik az aratás, már megint gazdagodtunk. Már megint milyen sokat adott az Úr. Megyünk ünnepelni ezt a Szent Sátorba, majd a templomba. Magasztaljuk az Urat. És az Úr azt mondja, jusson eszedbe, hogy hagyd meg a szélét. Na most, ha egy ószövetségi hívő elfelejtette ezt a törvényt betartani, az ünnepen ott a Szent Sátorba eszébe juthatott, hoppá, én nem voltam nemes lelkű, én nem voltam bőkezű, bocsáss meg, Uram. De hát már nincs mit ott hagyni. Akkor valahogy meg kell oldania, hogy tudom azt helyrehozni, de nem lehet helyrehozni. Mi nem tudjuk helyrehozni azt, amit mulasztottunk, amit hibáztunk, igaz? A bűn nem tudjuk helyrehozni. Ki tudja helyrehozni egyedül? Az Úr. Még az ünnepen is, akár ha valakinek lelepleződött a kemény szívűsége, szeretetlensége, az Úr adott helyreállási lehetőséget. De az ünnepen pozitíve pedig hálát adhattak az ünneplők, és ott voltak gazdagok és szegények. Hogy volt mit szednem. Aki nagyon szegény volt a jövevény, most gondoljátok el, aki egy métert hagyott el a gabona földjéből, ottan sokat lehetett szedni. Aki két métert hagyott el a gabona földje széléből, ott még többet. Aki fél métert, ott is lehetett szedni. Csak azt akarom kiemelni nektek, hogy nincs leírva a Bibliában, hogy mennyit hagyjál el. Milyen nagy lelkű, milyen bőkezűen akar ott hagyni. Kinek? Az Úrnak. Az Úr gondoskodik a szegényekről, a rászorulókról, és kiken keresztül gondoskodik? Azokon keresztül, akik az övéi. Akiknek van. Hagyd ott, hagyd meg. De kinek? Az Úrnak. És a szeretet lelkülete, abban, meg a szentség lelkülete még abban is látszik ebben a parancsban, hogy itt nem is lehetett a fele baráttal személyesen találkozni. Nem lehetett tudni, hogy ki lesz az, aki majd azt összeszedi. Az mindegy, az Úrra tartozik. Bár a Ruth történetében, akinek a történetével a nyári csendesíten a gyerekekkel foglalkoztunk, illetve ezen a történeten keresztül szólt az Úr igéje a gyerekeknek, a Ruth történetében ott kiderül, hogy ki az, aki összeszedi az elhullott gabona szálakat, mert Ruth ment, napközben is már ott volt. Sőt, Boáz, ha emlékeztek, mondta is a szolgáinak, hogy hagyjatok elhullani, minél több kalász, hadd szedje össze. De ott is, amikor Boáz beszél Ruthnak, akkor ő az Úrra mutat, hogy az Úr jutalmazza meg Ruthot azért, hogy bízik benne. Legyen teljes a te jutalmad az Úrtól. Ez még aranymondás is volt az egyik történet. Végén ott neszméljen. Tehát Boáz is az Úrra mutat, pedig ő látta, hogy kinek segít. Az Úr Jézus mikor is mondta azt, hogy a szegények mindenkor lesznek veletek? Most olvastuk. Csak a János evangéliumában, nem is olyan régen, egy-két napja. Éppen akkor mondja ezt, mikor Máriát megszólták, Lázár és Márta testvérét Máriát. Ki is szólta meg? Iskáriótes, Júdás. És mit is mondott Júdás? Ugye Júdás milyen jó lelkű volt? Hát ő gondolt a szegényekre. Hát nem el lehetett volna adni azt a 300 dénár értékű párfümöt, nem el lehetett volna adni a szegényeknek, ha eladják, és akkor mennyi pénz lett volna a szegényeknek? És emlékeztek, hogy Júdás a szegényekre gondolt? Dehogy is. Neki nem a szegényekre volt gondja, hanem ő a 8. parancsolatban akart véteni, még Jézus ellen is. Júdás el akart venni abból a pénzből is. Mert neki az nem az Úr volt az Ura, ezt olyan szomorú kimondani, de ez a történet is ezt mutatja. Júdásnak a pénz volt az Istene. Júdás a pénz szentségét élte meg. Én a pénzé vagyok, a pénz meg az enyém. Ugye ez a bálvány. Én csak azt akarom kiemelni, hogy nagyon szomorú Júdás viselkedése, az ő lelkülete, de az üzenet miatt most nem Júdás személye a fontos, hanem hogy Jézus épp akkor emelte ki, hogy lesznek mindig szegények. Az első gyülekezet, ugye Jeruzsálemben, amikor az újszövetségi gyülekezet megalakult, ott is lettek szegények. Ezért kellett diakonusokat választani, mert a görögül beszélő szegény özvegyasszonyokról nem volt elég és rendes gondoskodás, ezért a gyülekezetnek gondoskodni kellett olyan hívő férfiakról, hétről, akik a szegény gondozást megszervezik. Itt tehát gyülekezeti szinten volt a szegényekről gondoskodás. De a lelkület kérdésében a gyülekezet lelkülete olyan, amilyen a tagok lelkülete. Ezért fontos, hogy a te meg az én lelkülete milyen. Az Úr szegény gondozása, és nekünk kiváltság, hogyha az Úr rajtunk keresztül akarja a mai szegényeket ellátni azzal, amivel szeretné. És itt most hagyd mondjam nektek, valóban nem arról van elsőrenden szó, hogy most mennyit adunk, vagy nem adunk a kéregetőknek. Itt arról van szó, hogy a hétköznapokban, ott, ahol mi élünk, és ezért szeretném a végén így kiemelni, a testi értelemben is, vagy a lelki értelemben szegényekről, rászorulókról gondoskodni akar az Úr. Ő gondoskodik csak rajtunk keresztül, és ez magasztos. És ilyen szempontból akarom kiemelni, hogy az özvegyasszony két fillére, amit ő bedobott a persejbe, az két fillér volt, az semmi. De neki az az élete volt, emlékeztek, Jézus mondja, ez az élete. Miért dobta a persejbe a két fillért? Mert tudta, hogy amit én oda teszek, azt a pénzt felhasználják majd az Úr dolgaira. Az özvegyasszony két fillére hatalmas érték volt Jézus szerint. Mert nem a pénz emberi értéke számít, hanem az isteni, a szent szó miatt. Az a két fillér Jézus, a szent Isten mondta, sokkal többet ér, mint mindenki más, aki rengeteget dobott bele, de ők csak a feleslegükből adtak, mondja Jézus, mert a Jézus is a lelkületet akarta kiemelni. A Rút történetéhez pedig annyiba visszatérek, hogy Rút is része lett annak, hogy megszületett az Úr Jézus. Rút szegény volt, ő neki kalászokat kellett szedni, tehát ő ezt a törvényt úgy élte meg, hogy ő szedte a kalászt. Boáz meg a gazdag volt, akinek a földjén szedegethetett. De ők lettek Dávidnak a dédszülei. Rút Dávid dédanyukája lett. Jézus ezért születhetett meg. Amikor te meg én, bármilyen formában is, akár testi, akár lelki értelemben, az Úr gondoskodó szeretetét a szegények, a rászorulók iránt megéled, megéljük, ez mind-mind az ő munkája, az ő szentsége, az ő szeretete megnyilvánulása a földi életben, az Úr Jézus munkálkodik rajtunk keresztül, és a lelkületünket mindenki érezheti. Ez a lelkület olyan, amelyik akkor is segít, amikor tényleg ő szorul segítségre. Lásd a szegény özvegyasszony. De mindenképp szerette volna a mai életből is egy példát hozni. Kárpátalján voltunk látogatóba, és mutatta a tiszteletes úr a templomot, és felújításra szorult a templom, kaptak pénzt rá, de közben egy másik templomot az árvíz elpusztított. És akkor azt megbeszélték a presbiterekkel, a mi templomunk felújítása mégiscsak ráér. Mert még áll, csak fel kell újítani. Akkor adjuk oda azt a pénzt azoknak, akiknek most kell. És odaadták. És majd utána az ő templomuk is felépült. Illetve, bocsánat, megújult. De ők így érték meg, mint gyülekezet, a lelkületet, a krisztusi szeretetet. Neszmélyen a gyerekek, illetve a fiatalok is mindig olvashatják azokat a történeteket, meg hallhatják is a példákban, amit az ottani árvaház gyermekei éltek át. Mielőtt annak idején elvették a háború után, a kommunisták elvették a lehetőséget az egyházi szervezésű árvaházaktól, addig ott egy csomó árva kellett, hogy élelmet kapjon. De volt, hogy úgy ültek le ebédre, hogy nem volt még semmi. de elmondták az ebéd előtti imádságot, mert hitték a köztük szolgáló hívő asszonyok, hogy az Úr gondoskodni fog. És tényleg gondoskodott az Úr, csodálatos módon. És én azért örülök ennek, mert a pasaréti gyerekek, azért nem olyanok általában a pasaréti gyerekek vagy fiatalok, hogy nincs mit enni. Inkább az a kérdés, hogy nem tudok három félét választani, vagy négy félét a hűtőből. De a gyerekek mégis ott azt hallhatják, hogy Isten hogy gondoskodik akkor is, amikor semmi nincs. És lehet, hogy akkor a három közül is még nagyobb örömmel választanak majd otthon. Mert a lelkületük nekik is változik. Mindenképpen a krisztusi lelkület, az Isten szentsége, szeretete és szegény gondozása lelkülete lesz. Téged és engem az Úr ebben akar bátorítani, ha kell vigasztalni, de mindenképpen erősíteni abban, hogy az Úr szentsége, az Úr szeretete, az Úr szegényekről való gondoskodása a te meg az én szentségemen, szeretetemen, szegényekről való gondozásunkon keresztül, mert mi így vagyunk egyek az Úrral. Kérjük az Úrtól, hogy segítsen ezt hinnünk először is, megélnünk, és mindenképpen szívből megélnünk. Imádkozzunk! Istenünk, mennyei atyánk, imádunk téged, hogy az Úr Jézus tulajdonképpen szegényként fogantatott, született meg erre a világra. Róla is gondoskodtál csodálatosan, és magasztalunk téged, hogy ott a kereszten függve valóban a teljes elszegényedést vállalta, még azt is vállalta, Úrunk, hogy elhagyatott lesz az Istentől, mert ez volt a váltságunk ára, és köszönjük, hogy ő mindezt elhordozta, elvégezte. Áldunk, Urunk, téged, hogy ma is ő benne láthattuk, kicsoda is vagy te számunkra is, szent, szerető, szegényekről is gondoskodó Istenünként. Köszönjük, hogy mi is Úrnak szólíthatunk téged, az Úr Jézust. Köszönjük, Urunk, hogy mi is már annyiszor átélhettük a te gondoskodó szeretetedet, ha mi voltunk rászorulóképpen. És azért is hálát adunk, amikor rajtunk keresztül adhattál másoknak. Köszönjük, Urunk, hogy ebben a bibliai történetben, kijelentésben is elsősorban nem parancsot akarsz osztogatni, hanem a hitben akarsz erősíteni, vagy végre hitre akarsz segíteni. Bocsáss meg, Urunk, hogyha nem volt nemes lelkű a szívünk. Bocsáss meg, hogyha nem a szeretet szólt a szánkon, látszott a tekintetünkön. Köszönjük, Urunk, hogy te még a gondolatainkat is megújítottad Jézus Krisztus által. És áldunk téged, hogyha a harag, a bosszúállás érzése törne is elő bennünk, akkor is az Úr Jézus szeretete, krisztusi lelkülete lehet az Úr. De ezt kérjük is tőled. Imádkozunk azért, Urunk, segíts meg azokat, akik hivatásosan is a szegények közti szolgálatban vannak, akár az egyházban, akár a világban. Urunk, a vírus helyzet miatti bajok idején olyan sokan vannak lelki értelemben szegények. Kérünk, ott is adj leleményességet azoknak különösen, és akik rendszeresen ott vannak velük, az idős otthonokban, a segítők, az ápolók, az orvosok, az ápolók a kórházakban, a hivatásosok, a pedagógusok. Kérünk téged arra, Urunk, hogy a mostani nehezebb élethelyzetben is a te néped tagjaiként a szentséget, a szeretetet és a szegényekről való gondoskodást éljük. Ez a lelkület áradjon rajtunk keresztül. Kérünk téged arra, segítsd meg a beteg testvéreinket, akik kórházban vannak, lélegeztetőgépen talán a betegség miatt. Adj nekik, Urunk, felépülést, nekik is adj mindig elég kegyelmet hordozni a lelki terhét is ennek. Köszönjük, Urunk, neked, hogy a gyermekeket, a fiatalokat is kegyelmetbe ajánlhatjuk. Olyan sok gyermek és fiatal is éhezik lelki értelemben a szeretetre. Kérünk téged arra, hagyd tapasztalhassák meg a te közeledben. Köszönjük, Urunk, hogy te keresed a gyermekeket, a fiatalokat is, akik elveszettek. És köszönjük, hogy keresed a felnőtteket, az időseket is ma is. Áldunk, hogy tart még a kegyelem ideje, hogy még mindig lehet te hozzád jönni, hinni, és még mindig lehet Isten népéhez csatlakozni. Köszönjük, Urunk, hogy népünk vezetőit is rád bízhatjuk, akik hatalmon vannak, tartsd őket alázatban, segítsd őket bölcsességeddel a vezetésben, a gyors és fontos döntések meghozatalában, akik pedig nem hatalmon vannak, de mégis hatalommal szólhatnak, ő nekik is adj alázatot, bölcsességet, hogy ebben az időben az ellenzék is, és a kormányon levők is segítsége legyenek hazánknak, népünknek. Kérünk téged arra, hogy áld meg a határon túl levő magyarokat, az ottani lelki testvéreinket is. Ahol bajok vannak, és Urunk, Kárpátalján különösen is vannak bajok, a háború miatt is, kérünk téged arra, adj békességet. Most a csendben elmondott imádságunkat is hallgass meg, Urunk, Jézus érdeméért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Zajlik, testvérek, a templomunk padlózatának az átépítése. Hála az Úrnak érte, és kérem a testvéreket, hogy imádkozzunk, hogy időben készüljön el. Remélve az, hogy mi hamarabb találkozhatunk személyesen is majd, de addig is, amíg nem találkozhatunk innen a nagy teremből, lesznek a közvetítések a szokott időben. Legyen az Úr gyülekezetünk őriző pásztora. A 395. számú dicséretet keressük ki énekeskönyvünkből. 395. számú dicséret. A 395. számú dicséretünk mindhárom versét énekeljük, az első vers így kezdődik, Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát.
Vegyük az Úr áldását. Így szól az Úr, megváltód, Izraelnek szentje. Én vagyok az Úr, a te Istened, ki tanítlak hasznosra, és vezetlek oly úton, amelyen járnod kell. Amen.